Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 Filmodüsszea aktuális adásában. A mikrofonoknál, és ez egy Skype mikrofont kell elképzelni, tehát Géci Dávid filmrendező és Pörtl Oxi Zoltán újságíró. Szeretnénk elmondani rögtön a legelején, hogy az adás alaplényege, hogy ahogy hallottátok, egy filmrendező, illetve egy mozinéző beszélget filmekről. Két csapás irányt határoztunk meg az elején, az egyik a művészfilmek, a másik pedig aktuális mozik. Most az előbbiről lesz szó, egy művészfilmről, és Dávid, légy szíves, akkor konferáld be, hogy miről lesz szó.
Hát ugye arról beszéltünk, hogy mindig lesznek ilyen kult filmek, vagy kult mozik, és akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha valami elvetemült kult filmet választanánk, ami tényleg csemege, tényleg tudunk róla beszélni, esetleg érdemes elővenni egy régi DVD-t a gyűjteményből is megtalálni, hogy jé, de régen láttam ezt a filmet. Egyébként egy 21 éves filmről beszélünk, és ez a John Malkovich menet.
A John Malkovich menet ugye többszörösen érdekes, hiszen mi az elmúlt napokban nagyon sokat beszélgettünk erről a Fosterről, aki hát valószínűleg egy beskatujázhatatlan figura, és azt most így hirtelen átfutottam a stáblistát, hogy aki viszont beskatujázható, a rendező Spike Jonze azt csinálta ezekkel a színészekkel, hogy mindenféle más fazonra igazította őket, mint amilyenek ők egyébként minden filmjükben majdnem ugyanazok. Ilyen Charlie Sheen, vagy például Cameron Diaz.
Igen, és hát itt például olyan, nem is tudom, ilyen forgatási anekdoták merülnek föl, hogy gyakorlatilag, hogy ez a film létrejött, ez valami hihetetlen anomália. Tehát a John Cusack például szólt a menedzserének, hogy elege van ezekből a, nyilván a vígjátékokból, ez ilyen tuti dologszerű vígjátékokból, vagy a mondjuk akár a Connerből, ahol ilyen szandába, ő a balfék srác, hogy hívják, a szupermacsó Nicolas Cage mellett, és azt mondta, hogy szeretne valami elvetemült, őrült filmbe játszani. Azt mondták, itt van, Kaufman írta, John Malkovich menet, ami eredetileg egyébként kiderült, hogy csak azért John Malkovich menet, mert hogy elképzelte az író, hogy milyen hülyén hangzik az, ha ezt ismételgetik, hogy Malkovich, Malkovich, Malkovich.
Hát nem egy túl jól csengő név így, bár a John Malkovichot nagyon szeretjük, ahogy nagyon szeretjük John Cusacket is, illetve a többi színészt is. Nekem az jutott most eszembe nagy hirtelen a legeslegelején, hogy az mennyire a filmművészet, és főleg a hollywoodi filmművészet, filmgyártásnak egy visszatérő témája, hogy az eredeti valóságnál, persze ez is kérdéses lehet, hogy mi az a valóság, amit mi annak tartunk, de minden esetre ettől eltérően alternatív valóságokat be kell mutatni, ezekben való, az ebben a közegben való cselekmények mindig sokkal-sokkal izgalmasabbak, mint a szimpla élet. Tehát ugye a Matrix egy újabb löketet adott ennek, de ez már régóta történet, és ez a John Malkovich menet egy iszonyú nagyot teker ezen az egészen, és múltkor is már arra buzdítottam magunkat, hogy mondjuk el a cselekményt. Itt szerinted el lehet-e mondani úgy a cselekményt röviden, hogy ez érthető legyen?
Igen, el lehet mondani, de mondom, ezt, vagy lehet, hogy már nagyon sokszor kifejtettem, hogy hogy tök más egy filmajánló, más egy filmkritika és más egy podcast. Én szerintem a podcastnek olyan szabályai vannak, hogy első körben ne lőjünk el minden patron, tehát akit most érdeklődik, hogy hú, valahogy kimaradt ez a film, az nézze meg, valahogy szerezze be, és utána viszont sajnos el fogunk durrantani puskaporokat, mert máshogy nem lehet beszélni erről a filmről, sőt, ez annyira agybeteg film, hogy tényleg nehéz, hogy még Malkovichra visszatérjek, ugye ilyen kelet-európai hangzású a neve, tehát ez Amerikában egyfajta, hát most ezt így csúnya szóval mondanám, hogy rassz. Tehát állítólag, vagy mondják is, hogy Amerikában a kelet-európai ember az nem fehér ember, hanem kelet-európai. Tehát innen nagyon sok művész érkezett, vagy hát mondjuk azt a legnagyobb amerikai filmeket is ilyen nem fehér emberek csinálták, hanem kelet-európaiak, vegyük mondjuk Milos Formant is, a Her című filmet, vagy akár Roman Polanskit is, a Kínai negyedet, de Malkovich neve az valahogy összefüggött szerintem a művész világgal. Tehát azzal a típusú amerikai filmszínésszel, aki direkt nem filmsztárnak mondok, tehát nem egy John Travolta, vagy nem egy, és ezzel nem degradálom a sztárságot, csak nem egy Harrison Ford, nem egy Mel Gibson. Ő John Malkovich. Neki az a profia, hogy, vagy volt nagyon sokáig a profia, hogy egy intellektuál ember, akiről az ember nagyon keveset tud. Tehát ha belegondolsz, a Robert De Niro se adott állandóan interjúkat, hanem ő maga volt a művész. És ez egy nagyon érdekes koncepció, hogy mi lehet egy ilyen művész embernek a fejében, vagy a lelkében.
Hát akkor mondom én a cselekményt tovább.
Bocs.
Igen, tehát a Spike Jonze-nak az jutott eszébe, illetve a forgatókönyvíró Charlie Kaufmannak, hogy szerintem ez ebből a sztárkultuszból mégiscsak ebből is ered, hiszen nagyon sokan szeretnének mások lenni. Amerikában rendkívül fontos az, hogy az eléjük terített, kiterített ikonok, ezek az ideálok, ezek a fantasztikus emberek, férfiak és nők, ezek megvalósítják azt a szuper amerikai álmot, amit ugye az a sok százmillió amerikai mégsem fog soha a büdös életben megélni, de nagyon vágynak rá, állandóan utánozzák őket, bezzeg ő az Oprah Winfrey Show-ban ezt mondta, akkor az biztos így van, hát igen, Tom Cruise is megtette ezt és azt, és akkor ez tántoríthatatlan. Na most ugye a rendező, forgatókönyvíró úgy döntött, hogy akkor ezt megadja ezt a lehetőséget az embereknek, ki kell találni egy történetet, hogy maximálisan hogy lehet egy ilyen ember, egy ilyen egyszerre elvont és egyszerre közvetlen, egyszerre, ahogy mondod, intellektuális, és egyszerre mégis valahol nagyon hétköznapi fazon, mint a John Malkovich fejébe belebújni. A történet folytatását, akkor mégis átdobom, hogy kicsit pergősebb legyen a cselekmény elmesélése. Hogy jutunk el odáig, hogy belebújhat valaki Malkovich fejébe?
Hát ugye kezdődik a film egy nagyon fura bábjátékosnak a történetével, aki John Cusack játszik, és igazából egy nagyon fura darabot ad elő valahol New York utcáin, méghozzá az Eloise és Abélár szerelmi történetét, ami ugye, mint tudjuk, elég csúnyán végződött, ugyanis, ha jól emlékszem, még gimnáziumi tanulmányaim sejlenek föl, hogy ezek ugye nagyon szerették egymást, és a végén elválasztották őket egymástól, míg Eloise egy apácazárdában kötött ki, addig Abélárdot a pribékek gyakorlatilag egy tompa késsel kiherélték. Úgyhogy nem nagyon tudták utána a szerelmi életüket folytatni, és hát ezt úgy mutatja be a bábjátékos, vagy pantomim, nem, ez inkább bábjátékos, hogy mind a ketten egy ilyen furcsa önkielégítést végeznek a fal két oldalán, és ezt természetesen egy kisgyerek nézi, akinek az apja észreveszi, hogy ez az ember ezt csinálja, nyilván életében nem hallott erről a Eloise és Abéláról, úgyhogy irdózatosan pofán passza, bocsánat, a srácot, és az összeesik. Na most ez egy hihetetlen humoros jelenet olyan szempontból, hogy az emberi bunkóságot és gyarlóságot mutatja. Tehát egyrészt a szociális érzéketlenséget, hogy a ez a darab, ez nem való az utcára. A New York utcáira még mindig egy ilyen középkori farsz való, és nem a magas művészet, és egy gyereket, hogyha egy gyerek ilyet lát, akkor a szülő nem éli bele magát az irodalom történeti tanulmányaiba, hanem gyakorlatilag azonnal üt, és hát így kerülünk ezzel az ütéssel haza, ahol egy nő ápolja főhősünket, aki egy eléggé ilyen kócos, zsíros, koszlott hajú lány. Eszedbe nem jut, hogy Cameron Diaz alakíthatja, de mégis. És nagyon sok állattal élnek ebbe a lakásba, csimpánzzal, leguánnal, mindenféle papagájjal, mindennel. És ez a pasi, mint kiderül, ez egy lúzer, akinek munkát kell keresni. És hát munkát kap egy magas épületben, aminek van egy furcsa emelete, 9 és feledik emelet, vagy hanyadik?
Valahogy így.
És ezen a feledik emeleten be kell mászni, és kiderül, hogy ez azért ilyen alacsony, mert ezen nagyon sokat lehet spórolni a fűtésszámlán, meg sok máson, hogy az emberek ilyen hajlott háttal közlekednek a folyosón, majd elkezd ott a kartonozóba dolgozni, ahol eltol egy szekrényt, és a szekrény mögött felfedez egy lyukat. Ami hova is?
Hát igen, és ez a lyuk John Malkovich agyába vezet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan, mint mondjuk egy testrész nyílás, de hát inkább mondjuk egy orrüreg akár, és ott így szinte belezuhan abba a látószögbe, amit csak és kizárólag egyedül John Malkovich láthat, gondolnánk. A rendezői bravúrnak köszönhetően innentől kezdve egy bizonyos ideig az ide ebbe az üregbe belepottyant figurák, először ugye a Craig Schwartz nevű főszereplő, főhős, majd pedig mások is láthatják a világot, John Malkovich szemén keresztül láthatják a hétköznapi helyzeteibe, otthon, például a tusolás közben, majd pedig a legkülönbözőbb ilyen mindenféle tevékenységei folyamán, és a történetnek az a lényege, ja igen, és akkor egy idő múlva kizuhannak onnan, és ez se akárhova, hanem nem tudom, milyen New York melletti strádára így kipottyannak, pont egy füves területet. De ennek mindig így kell lenni. Bejutnak John Malkovich agyába, ott eltölthetnek egy pár percet, végigélhetnek egy ilyen hétköznapi vagy különlegesebb jelenetet, majd potty, és ki a strádára. Ez nincs, nincs megmagyarázva.
Hogy tocsannak bele abba a sáros dzsuvába? Tehát olyanok, mint a tényleg nem is azt mondanám, hogy olyan, mint amikor egy ember születik, hanem kicsit olyan, mint egy borjú születik.
Füves részre esnek.
Arccal bele a agyagos füves szarba, és mindenki utána ilyen szutykosan száll be a kocsiába, bár a főszereplők olyan ruhákba érkeznek, hogy többnyire nem nagyon tudom megkülönböztetni, hogy most melyik a tiszta, meg melyik a koszos változata. Ezek hogy néznek ki, vagy hogy ismerjük meg őket, Oxi?
Én azt gondolom, hogy tehát én most nagyon vágyok arra, hogy ezt boncoljuk szét, ezt az egészet, hogy itt rengeteg jelképből áll. Az egyik egyébként talán pont ez, hogy a szereplők, mindegyik ugye egy lúzer, gyakorlatilag a Malkovichot leszámítva, itt mindenki egy rakás szerencsétlenség. Szerencsétlen a főhős, a Craig Schwartz, szerencsétlen a barátnője, a Lotti, vagy Lotte, aki ugye állatokkal foglalkozik, egy ilyen klasszikus Greenpeace-es csaj, aki meg akarja menteni a flórát és faunát, full kretén a cég vezetője, aki ugye fölveszi a Craig Schwartzot ebbe a fura kartotékozó állásba, maga Charlie Sheen, Charlie néven megjelenik, sekkopaszon, mint szegény Hauman Péter, ugye időskorában már ilyen klasszikus Hauman petyás kinézetne, most Charlie Sheen ugyanígy néz ki, ez persze Hauman Péternek baromi jól áll, Charlie Sheennek nagyon nem áll jól, mindenki lúzer, kivéve Malkovichot. Majd egyszer csak Malkovich, ugye az ő számára is kiderül, hogy itt valami gond van,
De hogy mennyire analóg ez az életre, hogy szoba hoztad az előbb Tom Cruise-t is, és hát úgy működött ez a sztori, hogy hát először ugye meg kellett nyerni ehhez John Malkovichot, mielőtt ez valahogy elindulhatott volna ez a film. Egyébként Spike Jonze rendező, nem Jonze, ő az unoka öcse a Coppolának, és
akárcsak
Nicolas Cage, ez egy rohadt nagy család, és a lényeg az, hogy valahogy oda jutott, hogy a Malkovicsnak elküldték ezt a könyvet, mire a Malkovics visszaválaszolt, hogy ő ezt egy ilyen provokációnak érte meg, hogy belőle hülyét akarnak csinálni, hogy miért nem játssz ezt a szerepet a Tom Cruise. Mondjuk akkor biztos, hogy a szájentológiai egyházba kerültünk volna, vagy UFO-k közé, amikor ezen a lyukon áthaladunk, de nem, ők ragaszkodtak hozzá, hogy ők a John Malkovich agyába szeretnének kerülni. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, amíg a Malkovich ebbe belement, és az ügyvédeivel először, vagy másodszor, vagy harmadszor azt az üzenetet küldték, hogy jó, legyen ez a film címe, hogy John Malkovich menet, csak játszott egy másik színész.
A filmben én akkor folytattam ezt a vonalat, hogy mennyi jelkép van elrejtve. Az egyik leghumorosabb jelkép számomra, hogy természetesen John Cusack úgy néz ki, mint Gacy Dávid. Ezen mi már előtte azért kacagtunk egy jót, de tényleg van az a típusú értelmiségi fazon, aki egy kicsit ilyen lazára veszi, ugye a Géci Dávid barátunk is hasonló, tehát valójában egy jóképű, hosszú hajú, irányítottan borostás srác, és ez a klasszikus srác fazon, ugye John Cusack is ilyen, és ezt az egész fazont hozza ebbe a filmbe. Ez is egy jelkép.
De tiltakozom, mert azt mondtad, hogy jóképű, de egyrészt most magamról nem beszélek, magamról nem fogok véleményt mondani, de hát John Cusack ebben a filmben azt hiszem, hogy senkinek nem jön be. Tehát se a
barát... Attól még John Cusack az John Cusack, tehát jó.
Se a majomnak nem jön be, se a Catherine Kinnearnek nem jön be. Tehát én már nagyon sajnáltam, és próbáltam azonosulni, de egy kicsit...
Igen, ott van egy ilyen vadóc nő. Azt majd külön tárgyaljuk, hogy neki mi, azt értem, hogy a Cameron Diaz az lankasztóan aszexuális, amit ugye elképzelhetetlennek tartunk szinte így kimondva a többi filmjét ismerve, de a másik csaj az meg olyan, mint egy jégkocka.
Igen, hát belegondolsz,
sokszor a jelkép van.
Cameron Diazról az jut eszünkbe, hogy a spermát belekeni a hajába, és az felfele áll, vagy a Ridley Scott féle Jogász című filmbe leveszi a bugyját, és meglovagolja Javier Bardem szuper mergáját, vagy verdáját, és azt mondja erre azt hiszem Javier, hogy igen, igen, bizonyos értelemben ez egy szexuális cselekedet volt, hogy a Cameron Diaz az üvegen lovagolt bugyi nélkül, de mondta, hogy kicsit furcsa, mert nem annyira szexuális volt az élmény, hanem inkább biológiai, olyan, mint a akvárium tisztító hal, ami rácuppan a üvegfalra. Na mindegy, szóval, hogy ez jut az ember Cameron Diazról eszébe, hogy egy nagyon vagány színésznő, nagyon szexista jelenetekkel, és ahogy mondod, ez a teljes aszexualitás, érdektelenség, de ugyanakkor nagyon sajnáltam is, tehát őt igazából egy ilyen ártatlanabb léleknek láttam ebbe a filmbe, aki nyitogatja a saját szexualitását.
Én azt mondanám, én tovább súlykolnám őket, minden szereplő baromi idegesítő volt, tehát a szerep szerinti fazonok, mind ugye a Cameron Diaz, ez az említett Catherine Keener is, egyedül John Malkovich normális. Ugye a folytatása, illetve a kibontása a jelképrendszernek az, hogy a Craig Schwartz egy meg nem értett művészkedő figura, egy értelmiség. Ebben a tekintetben ugye már is nem hasonlít hozzád, ez már nem is lényeges ilyenkor, de ő mégis egy kuli munkát, egy vacak, nem önmegvalósító, hanem egy ilyen ócska hivatalnoki munkát bevállal. Meg is kapja a büntetést, egy olyan cégnél kap munkát, ahol mindenki a derekánál derékszögben meghajolva kell, hogy járjon, amit mondtál, hogy fél emelet van. Hát ez már egy ilyen kafkai elem szerintem, ahogy egy viszonylag primitív, de nagyon hatásos dramaturgiai, vagy nem tudom milyen fogással így bemutatják, hogy ez az élet ilyen, aki irodában dolgozik, aki bürokrata, de ez ugye akár egy gyárba is elképzelhető, egy gyártósornál, az mindig hajlott derékkal él, legalábbis tudatilag, ha ez így most nem annyira zavaros. Tehát a jelképrendszer az rengeteg.
Tényleg nem? Tehát, hogy mennyire szép ez, hogy fizikailag, ahogy mondtad, kafkai módon megmutatja azt, hogy egy ember egy ilyen munkahelyen nem tud kiegyenesedni. Egyébként ez nekünk Kelet-Európában eléggé, hogy is mondjam, egy ilyen mindennapos dolog. Tehát még mondják, hogy még az amerikaiak úgy mászkálnak az utcán pókhassal vagy anélkül, hogy állandóan napfürdőznek, főleg Kaliforniába, addig a kelet-európai sors, ez kicsit ez a meggörnyedt hát, és a cipőn korát nézzük, ahogy ezt New Yorkba teszi ez a Schwartz nevű srác.
A jelképek, hát ezt úgy nem akarom erőltetni, de az is egyértelmű, hogy a Craig Schwartz név az egy klasszikus zsidó embert mutat be, és a tehetség, a művészi hajlam, az, hogy ő egyébként, amikor fölkéri ez az igazgató a castingen, hogy jó, hát akkor mutassa be, hogy hogyan tudja a kartonokat elrendezni, a kartoték rendszert hogyan építené fel, és pillanatok alatt. Tehát van egy ilyen vonal benne, talán nem véletlen a névválasztás, a Craig Schwartz, itt mutatja, hogy egy rendkívül tehetséges, ügyes ember van, de valahogy nincsen önbizalma, és ezért mindent elveszít. Elveszítette a szerelmi életét, ezért hajszolja talán az irodában ezt a, hát nekem egy picit ilyen szadomazó dominának tűnő Maxint, és ezért nem foglalkozik otthon a nőjével. Egyébként az rohadt büdös lehet a csaj, a Cameron Diaz, mert állandóan ölelgeti azt a csimpánzt, meg azt az összes létező ilyen mindenféle állatot, akikkel ugye ott együtt élnek. Tehát ez valahol
egyébként borzasztó szerethető, meg aranyos, csak ahogy tökéletesen fogalmaztál, teljesen aszexuális játszótárs, tehát kicsit úgy élnek egymás mellett, mint a testvérek, vagy nem tudom.
Tehát most így beugrik a Mask című film, amikor ugye a bankba belép a hölgy, akit ugye Cameron Diaz alakít, és ugye Jim Carrey a partnerével együtt azt kell, hogy eljátsszák, hogy ők itt most teljesen leblokkoltak, az agyuk ledobta az égszíjat, és na, hogy jó hozzák ezt a fazont, és a kintről, az esős utcáról a bankba betérő Cameron Diaz egy nagyon feszes mini ruhába egy picit igazít a haján, egy picit megigazítja azt a ruhácskát, és ott teljesen betérdel a nézőközönség. Hát zseniális a csaj, és aztán végig az egész film alatt ő a nagyon szexi dizőz. Ebben a filmben nem így van, ebben a filmben mindenki lúzer, kivéve Malkovichot. Nekem ez a film alapvetően azt mondja elsőre, meg sokadikra is, hogy a lúzerek világában van egy ilyen végtelen primitív vágy, hogy ők mégis legyenek valakik, amikor ez kiderül, hogy lehetséges egy ilyen Örkény Istvános, egy ilyen kafkás megoldással, hogy valakinek én belejuthatok fizikailag is az agyába, tehát ott a dimenzióugrás, a teleportálás jöhet már csak szóba, amivel ezt meg tudjuk valahogy magyarázni, akkor megélhetek valamit, ami nem lúzer.
Igen, hozzáteszem, hogy mindig most már nagyon sokat szóra mindenkit lúzerezel ebben a filmben, kivéve Malkovichot.
De hát, mondja amikor valakit, aki nem lúzer.
De bocsánat, várja, hát és ha Malkovich sem, ennyire nem lúzer. Tehát, hogy most látok egy olyan művészt, aki egyedül él, tehát ennyi idősen nincsen olyan ember a környezetében, aki annyira szeretné őt. Legalábbis ezt látom, hogy mindig így randizgat, benyúl a hűtőbe is ilyen teljesen fantáziátlan dolgok vannak, ha megnézed, tehát bármelyikünk hűtője érdekesebben nézek ki, mint Romalkovicsé, és reggelire is a legfantáziátlanabb dolgot rákcsálja, egy ilyen üres spiritost, és ráiszik azt hiszem egy korty kávét vagy teát, már ebben nem vagyok biztos. De hogy alapvetőleg én nem hidaltam le a John Malkovich életétől, és amikor beleláttunk az ő agyába, én nem is értem, hogy miért akarnak annyira John Malkovichok lenni, mert ha felveszel ma már egy VR szemüveget, akkor szörfözhetsz, elmehetsz egy ilyen horrorsóra, legurulhatsz a lépcsőn, kínozhatnak, te lehetsz az egyik bosszúálló, és zúzhatsz porként a Hulk mellett a mit tudom én milyen irodaházat. Miért akar valaki John Malkovich lenni, amikor a John Malkovich nyúlkál a hűtőjébe, rákcsálja a száraz spiritóst, és nem csinál semmit?
Meg két válaszom is van, vagyis hát két indok. Az egyik az, hogy a film 99-ben készült, akkor, és ezt pont ma meséltem a páromnak, hogy tulajdonképpen csak a világ nagy városaiba fölállított és működő Disneylandekben voltak olyan szimulációs, de iszonyú professzionális szimulációs játékok, amivel tökéletesen azt hihetted, elhitették veled, és nem tudtad letagadni, hogy te tényleg ott vagy, ahol ők akarják, hogy legyél. És ez mindig egy nagyon-nagyon fantasztikus film, vagy egy nagyon-nagyon különleges mese kellős közepébe. A másik ok, hogy miért akartak John Malkovichok lenni, azért, mert hát ő John Malkovich. És ott olyan, amikor elkezdik mondani a nevét, hogy be lehet jutni John Malkovich agyába. Hát mint teljesen el voltak ájulva. Nem is részletezi, hogy nem helyezi el John Malkovichot a hollywoodi bestseller listán, hogy ki, tehát hogy ő a 100 legjobbból a hanyadik, hanem csak ennyi, hogy hát John Malkovich. És itt visszaugorhatunk, vagy átugorhatunk egy röpke egy percre a Kubrick Menet című filmbe, ahol Malkovich Ellen Conway-t alakítja, és mindenkinek azt hazudja, hogy ő Stanley Kubrick, és közben ugye hát csak valójában ingyen piákat akar, szeretőket és előnyöket, és mindenki annyira el van ájulva attól, hogy ez a híres rendező, hogy elhiszik. Mert van egy nimbusza, egy kultusza, van egy, tehát elájulnak tőle valami miatt, és de mondjuk a agymenőkbe is, amikor bejutnak Sheldon Cooperék ugye a Star Wars telepre, ahol ugye ott van a film rendezőjének minden titka, és az összes Star Wars rész kiállított jelmezei, akkor lehet érezni, hogy hát az amerikaiak teljesen meg vannak örülve. Tehát ők tényleg ezt az álom gyárat értik Hollywood alatt, és ők mindenen jelen teljesen oda vannak. Nem tudom, eléggé jól érteltem-e.
De, és ebből az egész millióból azért eléggé kilóg egyébként pár alkotó. Tehát például a Michel Gondry is nagyon kilóg ebből, vagy a Charlie Kaufman, vagy a Spike Jonze, vagy a Wes Anderson, és most direkt ilyen kicsit ilyen hipster rendezőket, írókat mondok, mert igazából ez egyfajta mozgalmat indított el az elmúlt 20 évben. Tehát a bölcsész hipster világnak ezek a ikonjai, és igazából ez a Charlie Kaufman, aki írta ezt a filmet, aztán rájött, hogy ez a film ez nem a Spike Jonze zsenialitása miatt jó, illetve hát egyrészt még adott neki egy filmet, az adaptációt, ami szintén egy elég érdekes film, ahol Nicolas Cage játszik két írót, és gyakorlatilag egy skizofrén forgatókönyvíró fantáziálásairól szól, hanem szóval ez a Kaufman a másik elmebeteggel is dolgozott, a Michel Gondryval, neki meg ajándékozott egy könyvet, aminek ugye az a címe, hogy egy makulátlan elme örök ragyogása, és hogy Jim Carreyvel és Kate Winslettel dolgozott együtt, majd miután rájött, hogy neki nem kell két ilyen másik őrült rendező, ő is írt és rendezett is, és ugye ez lett végül a Kis Nagy Világ című film. Hogy miért mondtam ezt végig? Valahol azt érzem, hogy a Spike Jonze és a Kaufman kettőse két ilyen intellektuális, befele forduló művész, akik valahogy, ahogy te is beszéltél egy kicsit Hollywoodról, úgy nem illenek bele. Tehát, hogy egy fantasztikusan különc valakik, és kiderült, hogy van helyük ebben a filmművészet nevű dologban. Egyébként ma már sokkal nehezebb dolguk lenne a mainstream filmek között, ugyanis az elmúlt 20 évben a moziból eltűntek ezek a úgymond amerikai független filmek, vagy művészi filmek, nagyon kevés ilyen van, inkább a fesztiválokra korlátozódik, mint a Sundance Film Festival, vagy hát a nagy sikerű televíziók várják tárt karokkal az ilyen művészeket, például ugye a Netflix, és Michel Gondryt fel is karolták, és csinál Jim Carreyvel egy sorozatot, ezt a Neves Most című sorozatot, ami szintén ilyen agyatekert világban játszódik. Tehát, hogy Spike Jonze hogy kapott lehetőséget, hát egyrészt volt ez a Coppola nevű nagybácsi, másrészt ez a Kaufman nevű őrült, és ezeknek köszönhetően tudott valahogy elindulni ez a film Hollywoodba, mert biztosíthatlak, hogy abban az időben ez azért sok fejvakarást okozott az amerikaiaknak, az európaiaknak jobban tetszett, azt gondolom.
Az a helyzet, hogy iszonyú nagy kis nagyvilág rajongó vagyok. Az Oxy blog, ami egy zárt csoport a Facebookon, ott a háttérkép ennek a kis nagyvilág filmnek ez a nagyon különleges nagy totál képe, ahol ugye a Kaufmanék akkor ezek szerint megcsinálták azt, hogy egy ember egy óriási színházat rendez az egész világból, és mint egy színház rendező, ott pakolgatja, tologatja az épületeket, az utcákat, az embereket, és az eredeti saját életük az maga egy folytonos színdarab. Nagyon izgalmas. Én azzal okolnám meg ezt a John Malkovich Menet című filmet, hogy amerikaiakban, ahogy mondod is, hogy kikopott ez a művész vonal, de mindig is megvolt ez, de például most beugrott, hogy Jim Jarmusch is legutóbb, aki hát fantasztikus, jó, erős, igazi amerikai atmoszférát bemutató filmeket csinált korábban, most is egy zombi filmmel rukkolt ki legutóbb, és milyen kár, hogy ezek pattognak lefele Hollywoodról, vagy bárhol, ahol készítenek filmeket, és azért készülhetett el a John Malkovich Menet akkor még 99-ben, abban az évben jött ki, ha jól tudom, a Harcosok klubja, amit én azért még mindig művészfilmnek veszek. Tehát volt egy ilyen igény az Amcsiknál, hogy legyenek olyan filmek, mint Európában vannak, legyenek olyan, tehát ez a Ferrerinek például az I Love You című filmjehez is lehetne akár hasonlítani, ahol egy adott pont az abnormalitás, és onnantól kezdve viszont már minden ennek a logikának rendelődik alá, tehát ha egy kulcstartónak fütyülsz, és azt mondja, hogy I love you, és te ebbe bele tudsz szeretni, akkor tulajdonképpen minden rendben van, hát innentől kezdve ez egy órási szerelmi történetté kibontható. Itt is, hát ha bemászhatsz a Malkovich fejébe, tulajdonképpen van, aki üzletet lát benne, van, aki a szerelmi élete megoldását láthatja, és a legnagyobb jelenet természetesen, hogy maga Malkovich is bejut a saját agyába.
Az kegyetlen egyébként. Pont arról, de az jutott eszembe, hogy Malkovich ez egy ilyen, azt hiszem te fogalmaztál múltkor úgy, hogy egy androgűn figura, és nem hiába választják egyébként, nagyon szeretjük a szinkront, és mindig beszélünk a szinkronokról, hogy általában a Kulka János a szinkronja, aki szintén egy ilyen, mondhatnám, hogy egy androgűn, iszonyat intellektuális figura, most az androgűnél biztos agyon vernek lapáttal, de hogy úgy értem, hogy felett áll annak, hogy bizonyos nemiségeket ráerőltessünk, sőt, nagyon könnyen játszik például a Malkovich pszichopátiás karakter. Pont azért nem tudod hova tenni, nem tudod megjósolni a következő lépését, és pont ezért például, amikor ilyen tévúton valami akciófilmbe rakják, mint a Connerbe, ott is zseniális tud lenni a kiszámíthatatlanságával, viszont van benne ebben az androgűnségben egy hihetetlen, mondjuk azt, hogy egy ilyen éteri, egy ilyen feminin jelleg, és úgy is beszél, ilyen nagyon rezignált, nagyon nyugodt hanggal, de a következő pillanatban tudod, hogy kitapossa a beledet. De nem úgy, mint a Jack Nicholson, mert a Jack Nicholsonnál már a mosolyából tudod, hogy a következő pillanatban meghalsz. A Malkovichnál meg tud lefni, hogy nem, ő most teljesen normális, ő most nagyon, nagyon rendes, és amikor bekerülünk ebbe az agyba, vagy ebbe ezen a féreglyukon, vagy valamin keresztül átjutunk ugye az ő testébe, akkor rengeteg Malkovichot látunk, és hát én nagyon úgy látom, hogy minden Malkovich meleg. Tehát minden Malkovich nő, vagy minden Malkovich valamilyen kopasz énekes nő, vagy szadomazó nő, vagy bárénekes, vagy nem? Vagy rosszul láttam?
Hát az androgyn, az valószínűleg nem vagyok annyira intelligens, de azt úgy gondolom, hogy az kétneműként használják, de van egy olyan értelmezése, ez nekem jobban tetszik, ez az ős nem. Van egy olyan elgondolás, hogy az ember, ez ugye a teremtés történethez kapcsolható, alapjában, első verziójában androgyn volt, és később vált ketté a két, tehát lett két nem, és amikor Isten a házasságról beszél a teremtés könyvébe, ott az a nagyon híres mondat elhangzik, hogy annak okáért elhagyja a szüleit, és a férfi, és lesznek ketten egy testé. Tehát helyre billen a korábbi diszharmónia, és újból harmóniává válik, tehát amikor egy férfi és egy nő egyesül, akkor ez az androgynre való utalás megtörténik. Most egy picit fölnagyítjuk ezzel John Malkovichot, de a fickó tényleg egy ilyen ős nem jellegű színész, ahogy magyar színészek között is lehet ilyen, és hát előbb még beugrott valami, én ezt nagyon meg akarom kérdezni, mondtad, hogy nagyon hétköznapi módon viselkedik John Malkovich, hát vajon mi érdekes lehet, miért akarnak John Malkovich fejébe bemenni, hogyha ennyire hétköznapi szürke figura? Dávid, tehát nagyon sok színészt ismersz, ebből fakadóan, hogy ez a profilatai rendező, vagy filmszakmabeli ember, mondjál légy szíves olyan színészeket, akik mondják példát arra, de nem, ne, ugye neveket nem, hogy van-e ilyen, hogy tényleg beszürkülnek, és csak a kamerák előtt, meg a színpadon válnak varázslatossá, vagy pedig ők a magánéletben is ilyen topzódóan őrültek, akár pszichopaták, és persze zseniálisak. Van ilyen mind a két változatra? Vagy ez mindig csak egy jó színészi munka?
Én kétféle színésztípust ismerek, az egyik színész fajta, mert borzasztó, hogy így beszél, fajta, de mindegy, szóval az egyik színész az olyan, hogy kicsit igyekszik a normalitást, az élet normális oldalát hangsúlyozni, tehát ugyanúgy családi életet él, és kicsit olyan vagyok, mint valami, nem tudom, mint valami hülye esztéta, aki így próbál embereket elemezni.
Ne ostorozd magad, tesó, ne, jó ez.
Ilyen jogon teszed ezt, de hát...
Nem, erre sokan kíváncsiak, hogy milyenek azok, de a világ színészeiről is beszélhetünk, hát ismersz amerikai színészeket is, találkoztál velük, vagy európai...
Nem tudom, hogy Tom Cruise az UFO-kra izgul-e föl, de minden esetre arról akartam most beszélni, hogy igen, hogy több magyar színésznél azt látom, hogy próbálja ezt a teljesen normális családi életet élni. Családi ház, gyerek, medence, takarító, akinek kevesebb pénze van, az valami hobbit talál ki, kutyákat tenyészt, vagy kertje van, és azt gondozza. És vannak azok a művészek, akik egy kicsit befelé fordulók, és azok valóban remete életet élnek. Most nem akarok neveket mondani, de nem egyet, időset, fiatal ilyen színészt is ismerek, és ők rágják magukat, hogy tudnának még nagyobbat alakítani. Na most én nem akarok különbséget tenni, mert szerintem mindenhogy tud egy színész nagyot játszani. Az is, aki egy ilyen önostorozó, kicsit mizantróp figura, és az is, aki gyakorlatilag így ki van nyitva a társadalomra és társadalmi életet él, és nagy család és minden, ilyet is tudok. Tehát igazából ezzel szerintem most semmi újat nem mondtam, de igen, van úgy, hogy egy színésznek meglepően sivár az élete.
Nekem most az ugrott be, hogy gyerekkoromban is, és később is, nagyon, tehát mindig megcsodáltam Márkus László művészetét, és őt tudnám hasonlítani, ha már magyarokat kell említeni, még talán picit fazonba is, John Malkovichhoz, ebből a szempontból, hogy egy ilyen magának való, egy saját belső világot élő, majd pedig a reflektor fényben egy ilyen minden esetben fantasztikusan felragyogó színész alak, aki nem szerepet játszik, hanem amikor őt nézed, akkor tudod, hogy az most ott tényleg a Hári János, vagy pedig egy pszichopata elnökgyilkos.
Igen, én meg, hogy imádtam Márkus Lászlót, De én meg tényleg maradok Kulka Jánosnál, ugyanis...
Kulka tökéletes választás.
Többször, hál' Istennek életemben egyszer dolgoztam vele, sajnos nem filmet forgattam, hanem egy reklámfilmhez csináltunk szinkront, és nagyon malkovicsos volt, ugyanis valahogy a gyártásvezetővel elszervezték az időpontot, és utál késni. És azt hiszem 5 perccel később toppant be a szinkron stúdióban, mint kellett volna. Ugyan gyűlöletet nyomott rá a gyártásvezetőre, hogy hogy képzeli ezt az amatőrizmust, a minden. Meglátott, szervusz Dávidkám, akkor kezdjük. És a halál nyugodtba átváltott, és olyan profin letolta azt a mondatot 3-szor, körülbelül 10 percig volt a stúdióban. Az alatt én teljesen a hatással alá kerültem, hogy úristen, ez mekkora művész, és hogy milyen hangja van, és milyen aurája, és addigra már ott se volt. Szóval kicsit Malkovicsnál is azt érzem, hogy egy zseniális őrült, tehát hogy félnék vele szerintem egy szobában hosszan tartózkodni. Másrésztől meg vonz ez az őrület, tehát hogy az az intellektuális mágia, ami ebből a csávóból árad, az valami hihetetlen.
Még az is beugrott nekem, hogy igazándiból, ha jól emlékszem, hogy a film nem is fut ki semmi különösebb eredményre. Tehát a csúcsa az egyértelműen az, hát először is az az első jelenet, mikor a Craig Schwartz így belezuhan a John Malkovich elméjébe, agyába, eljut a szemgödréig, vagy nem tudom meddig, a szemgolyóig, látja a világot a Malkovichon keresztül, majd ez az egész kibontakozik, egyre többen megtudják a cégnél, mások is be akarnak menni, na de tőlük már pénzt szednek be, és aztán Malkovich a pletyka vagy egyéb hírek hatására oda keveredik, ő is belemegy a saját agyába, itt mi magunk is egy meghasadunk, és innentől kezdve szerintem nincs plusz üzenete a filmnek. Addigra pont elmagyarázzák ezt, hogy az egyéniségek, a vesztesek, azok, akiknek valami miatt már szinte öngerjesztő módon nem sikerül egy csomó minden az életbe, és inkább a saját bánatukkal foglalkoznak, az önsajnálatukkal, és egy nagy sztárra néznek, hogy ó, bár csak nem tudom milyen Malkovich lennék, vagy nem tudom milyen Tom Cruise lennék, hát akkor biztos minden teljesen más lenne. Miközben pont a Craig Schwartz is baromi tehetséges, nagyon izgalmas ez a bábjáték, de szerinted van a második a film, vagy az utolsó harmadában valami olyan plusz, amitől többet kapunk, mint az első részben?
Hát most kicsit megfogtál, mert nemrég néztem a filmet pár napja, de vannak olyan filmek, amiknek hihetetlen erős befejezésük van, és nagyon fontosak az utolsó szekvenciák, de itt azt gondolom, hogy egy picit, és most lehet, hogy rossz indulatú vagyok, de hogy egy picit ki is hullad ott a film, amikor bekerülünk a Malkovich fejébe, és ugye már nem is tudom az időrendiséget, tehát inkább arra koncentrálok, hogy mik azok, amik meghökkentőek, és nem tudom, hogy a film végén volt ilyen meghökkentő momentum. Ugye meghökkentő az, hogy mi van a John Malkovich fejében, amikor saját magába megy bele, az milyen lehet, tehát ilyen freudi utazás. Másrészt az nagyon érdekes, amikor a nő, a Catherine Kinnear, nem talál, a Catherine Kinnear figurája, nem találja vonzónak ugye a John Cusack által játszott Schwartzot, viszont a feleségét igen, de nem úgy pőre valójában azzal a szájszaggal meg csimpánztakonnyal a vállán, hanem ha benne van a Malkovichban, és egy jót szexelnek. Tehát teljes agybeteg, hogy egy férfi testben, egy sztár férfi testben, vagy egy színész férfi testben női lélekkel szexelnek, de erre féltékeny lesz a Schwartz, és megkötözi a saját barátnőjét, bezárja a csimpánzketrecbe, és ő dugja meg a nőt a Malkovich testén belül, vagy őt irányítva, mint egy báb játékot, és utána oda fokozódik ez a helyzet, hogy a Catherine Kinney rájött, hogy ez a tökéletes, tehát nem is az, amikor egy nő dugja a Malkovichon belül, hanem amikor a báb játékos dugja őt. Tehát ez egy Shakespeare-i analógia, ha belegondolsz, hogy színház a színházban play to play, és ugye elérkezünk addig a pontig, hogy együtt él már a Malkovichsal, aki lezlottyan egy olyan figurára, mint a John Cusack, tehát hosszú, hínárszerű a haja, fos, ilyen kifingott gatyában fetreng a nappaliban, tök mindegy, hogy ez egy New York-i loftlakás, vagy egy belvárosi alapsori szuterén csimpánszaros keccó, ő ugyanúgy viselkedik.
Igen, itt a, nem tudom, hogy vágták ezt most a hallgatók, tehát ez egy ilyen Matrix, ha jól értem, de nekem is ez egy megvan, hogy ott elkezdenek szerepet cserélni. Én odáig jutottam az értelmében ennek a cserégetésnek, hogy ugye a két nő ugyan egymásra gerjed, és ugye a domináns csajszi ugye terhes is lesz, de a nőtől lesz terhes, de ez csak úgy lehetséges, hogy a nő akkor szexelt a dominá csajjal, amikor ő a Malkovicsban volt. Tehát a Malkovics révén egy csomó ember akkor megvalósítja itt a, vagy néhány ember megvalósítja a szexuális álmait, mert hiszen mindegy, hogy valaki be tudta teljesíteni az életét, vagy pedig hát nem igazán, attól függetlenül nekik még vannak ugyanúgy szexuális vágyaik. Nosza, itt van jó alkalom John Malkovichként, már biztos meg tudok oldani mindent. Ja, az se baj, hogyha ezek az álmok nőként leszbikus álmok, hát akkor a John Malkovich, ki ne akarna lefeküdni John Malkovichra, valószínűleg még a leszbikusok is. És a két nő így jön össze, így esik teherbe egyik nő a másiktól, hogy John Malkovichot mint egyfajta egy ilyen jelmezt hordják. Kicsit már egyre durvább a vége. De aztán ott még bonyolódik, én ebben már teljesen elvesztem.
Igen, azt látom, hogy elvesztél, mert szerintem akkor, már bocs, hogy ezt mondom, de akkor nem értetted meg az utolsó snittet, ami most beugrott.
Na.
És gyakorlatilag utána azt hiszem, hogy a reinkarnációig eljuthatunk, ugyanis arról szól, hogyha emlékszel, az öreg, az elmondta, hogy 100-valahány éves, és valójában ő arra vár,
Az igazgató,
meg ott sok ilyen gusztustalan öreg fószer, arra vár, hogy egy új gazdatestbe leszülethessen, tehát például John Malkovich gyerekének a testébe, csak az a bökkenő, hogy John Malkovich, tehát hogy ott van egy tévedés, ott nem akkor esik teherbe a Catherine Kinnear, amikor a Cameron Diaz-zal szexel a John Malkovichon belül, hanem akkor esik teherbe, amikor a John Cusack-kel szexel, ez a probléma. És gyakorlatilag a John Cusack-nek egész életében az a mániája, hogy ő együtt legyen ezzel a csajjal, mármint nem a Cameron Diaz-zal, hanem a Catherine Kinnear-rel, és ez a vágya teljesül, ugyanis az utolsó kép, ha belegondolsz, az arról szól, hogy ugye már nincs a John Malkovich, mert ha jól emlékszem, a két nő neveli együtt a kislányt, jól emlékszem?
Egy ilyen... Ezek után már nem szólalok meg, mert szerintem...
Egy ilyen...
De jó, oké.
Okay. Egy ilyen medence szélén vannak, és azt látod, hogy ilyen nagyon fura, hogy így a kislány ilyen nagyon furán néz ki a fejéből, tehát úszik a medencébe, kicsit úgy, mint a Nirvana Nevermind albumában a gyerek.
Ja, igen. És ez a vége, ez a zárókép, hogy ott...
És aztán, ahogy néz hosszan a kislány, akkor esik le, hogy basszus, ez nem is a kislány. Ez a bábjátékos csávó, aki benne van a kislányban.
És ne idegesítsél már.
És happy end van, ugyanis elérte a célját.
Az a kis csaj, a John Cusack.
Az a John Cusack, hiszen ő benne ragadt, igen.
Kedves igen. Hallgatóink, nem önökért van ez a műsor, értem, hogy megértsem ezeket a zseniális művészfilmeket.
ez a szörnyűség, hogy hát ott ugye sorba állnak, és a Cusack az egy ilyen zseniális féreg, gyakorlatilag egy bélféreg, ugyanis a gazdatestben olyan hosszan tud maradni, amilyen hosszan senki, és métejezi ezt a Malkovich figurát, amíg egy abba is hagyja ugye a színészi pályáját, saját magát is kiröhögi, ahogy a Catherine Kinnear is, meg mindenki mást, és gyakorlatilag egy szuper bábjátékos lesz, de aztán egy kicsit így Hollywoodnak is oda csap egy kritikát Spike Jonze vagy Kaufman, hogy Nesztek, aki tehetséges kvázi, vagy már neve van a szakmában, az akár WC-csészéket is árulhatna, mint Düsán. Gyakorlatilag sikeres lesz, mint bábjátékos, és miután kitakarodik a Valkovics testéből, akkor rohadt idegesek az öregek, hiszen a gyerekébe akarnak leszületni, de megelőzi őket, és beugrik a lyukba, és ő születik le. Szóval ezért van az, hogy a végén olyan furán sóvárogva néz ez a kislány, már-már ilyen elsőre nem értettem a filmet. Én 99-ben, amikor láttam moziba, kb. Akkor láttam a Kubrick Tágra zárt szemekét, a Harcosok klubját, a Matrixot, és hát én akkor ilyen 20 körül voltam, vagy lehet 18, nem öregítem magam. És a lényeg az, hogy bár egy ilyen értelmes fiúcska voltam szerintem, de sok mindent nem értettem, és ehhez a filmhez szerintem fel kell nőni, úgyhogy Oxi még éretlen vagy, még öregedned kell egy kicsit.
Szerintem azért nem gondoltam ezt, hogy ott most valaki, tehát mi a reinkarnációban nem hiszünk, tehát én azt vallom, hogy nincs, tehát inkarnáció van, nincs pedig, nincs újra megtestesülés, és nem is merült föl, de nem akarok védekezni, én nekem az jött le, és az hatalmas poén volt, hogy két nő gyakorlatilag tud embert létrehozni a film szerint, persze ehhez kell azért mégiscsak John Malkovich és az ő nemző szerve. Az egy érdekes dolog lehet, hogy, és ugye visszatekerhetjük a dolgot, korábbi beszélgetésünkben már említettük a MeToo mozgalmat, és a napokban szereztem meg ezt a Shiseid című könyvet, ami a MeToo mozgalom indulásáról, illetve a Weinstein botrányról szól. Szerinted ez az igény megvan-e feltétlenül mindig minden ilyen filmes dologban, a sztárokkal kapcsolatban, hogy ennek is túl szexualizáltnak kell lenni. Itt is ez ugye bejön a képbe, a végén már szinte mindenki mindenkivel akar szexelni, mindenki John Malkovich akar lenni, és összekeverednek egy picit a nemek is, összekeverednek a szándékok, a születés, a halál, és valójában minden egyfajta ilyen szexcsatává válik. Ez mindig feltétlenül így kell lenni a filmiparban, ezt nem lehet megúszni?
Hát értem már, hogy honnan fúj a szél, tehát én azt hiszem pont most az előbb küldtem át neked Messengeren egy képet a nagymesterről, Felliniről, ahogy épp egy kicsit testes ilyen Botticelli angyalszerű pufinőt castingol, mert anyaszült mesztelenül, tehát ez teljesen más volt a szereposztó divány fogalma, és nem csak a 70-es években, hanem még a 90-es években is, és azt gondolom, hogy mostra érkeztünk el egy olyan váltáshoz, hogy bizonyos dolgokon már lehet, hogy nem szabad nevetni, vagy bizonyos dolgokat nem szabad megmutatni, amitől egyébként én szomorú vagyok, mert azt gondolom, hogy nem szabad divatirányzatok szerint értékelnünk például művészi alkotásokat. Tehát ha egyből eszembe jut az a jelenet Martin Scorsese Aviator című filmjében, amikor Howard Hughes castingol egy fiatal lányt, és gyakorlatilag este hívja egy ilyen repülőgép hangárba, ha jól emlékszem, nagy ellenfénnyel, keresztbetett lábakkal dohányozva kicsit alázza a nőt, majd utána össze is jön vele, tehát a lány lefekszik vele. Tehát ez ma nem tudom, hogy így készült volna el, mert ugye az a 2000-es években készült az a film.
Hát igen, elképzelte. Én egyébként továbbra is ezt a csontot rágnám, hogy a Malkovich androgűn jellege, az ő hiperszexualitása, ha szabad ezzel a műszóval élni, ez jelképezheti-e szerinted azt, ez egy kérdés, akkor amit a senkik, akikből ugye millió számra van a világon, ellentétben a sztárokkal, természetesen ez ugye mind nem így van valójában, csak hogyha annyira behypoljuk ezeket a sztárokat, akkor előfordulhat, hogy egész egyszerűen egy senkinek érezzük magunkat. Tehát miért kell egy sztár szemén keresztül értékelni a szexualitást, miért kell azt gondolni, hogy az a jó szerelmi érzemény, amit a filmekben látunk, vagy azok a perverziók, azok az elhajlások, amit ott látunk, hát akkor az így rendben van. Miért akar valaki John Malkovichként érvényesülni, még hogyha nő is? Ha az illető nő.
Én azt gondolom, hogy mindenki vonzódik ehhez az olimpuszi léthez. Tehát az Olympus az Hollywood maga, egy domb, egy szimbólum, és attól, hogy valójában közel kerülhetsz, tehát átlagemberként telieheted magad Los Angelesbe konzervekkel, és lakhatsz egy olyan kis szobába, amit ki tudsz fizetni, és fel tudsz mászni a Hollywood feliratra, ahonnan persze le is lehet pottyanni, de soha nem kapod meg azt az olimpuszi létet, ahogy ezek a görög istenek laktak, és ezek a filmsztárok valójában úgy élnek. Na most az az érdekes, hogy pont a Malkovich, aki egy intellektuális művész, őtől nem azt várod, hogy a kis ujjával kavargatja a medence vizét, és 40 nőci ül a jachtján, mint ahogy láthatóan a DiCaprio bulizik néha, hanem egy teljesen értelmiségi magába fordult életet él, legalábbis a filmből ez derül ki, hogy ilyen-e aztán a valós John Malkovich, vagy nem, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy akarok-e John Malkovich lenni, például én pont emiatt nem akarok John Malkovich lenni. Egyébként John Malkovich úgy fejti meg ezt a filmet, mert őt is megkérdezték, hogy miről szól ez a film, mert szerintem nagyon sokan nem jutottak el oda, hogy a kislány az a bábjátékos.
Alakítok egy klubot.
Hogy ez a hogy gyakorlatilag ez a film, ez a színházról szól. Tehát a színház működéséről. Az, hogy egy színész fejében hányféle szerep van? Egy színésznek van-e valójában egyénisége, vagy csak egy bábú, amit valahogy megtölt valami tudatalatti állapotból? Egyáltalán mi magunk hozzuk-e ki magunkból ezeket az ősi ösztönöket, vagy fura archetipusokat, vagy valami fölső hatalom irányít minket?
Szerintem benne van ebben az egész John Malkovich menetben az, ez egy fricska Spike Jonze részéről, ezek szerint, hogy tudjuk jól, hogy az amerikai ember az inkább a test embere, mint a lélek vagy a szellem embere, és mégis, most már sokat szor elhangzott tőled is, hogy egy igazi, a Malkovich egy klasszikus intellektuál, egy intellektuális figura. Tehát a filmnek miért nem az a címe, hogyha sok százmillió amerikai azért nem ezt a vonalat részesíti előnyben, hogy mondjuk John Travolta menet. Miért nem? Vagy Tom Cruise menet. Miért választott a rendező egy intellektuális fazont? Azért, hogy megmutassa, hogy ennek pont a fordítottja lehet igaz. Nem hinném, hogy ezek a csetlőbotló általában a szellemi munkát, vagy művészi, vagy bármilyen más kreatív alkotói munkát, de annak is az alsó hasaszőre részét végző emberek lennének, bármire a példák, a jó példák, a példaképek. Sokkal dinamikusabb, húzósabb fazonok állnak amerikaiak előtt, példának akár egy katona, akár az amerikai elnök, aki ugye legtöbbször polihisztor, lásd Donald Trump, ugye? Vagy Ronald Reagan, ezek jó példák voltak, de ugyanúgy JFK is. Ez egy fricska volt. Szerintem meg akartam mutatni, hogy emberek, ti miért nem egy ilyen intellektuális fazon akartok lenni? Miért akartok minden áron gyönyörű szép Cameron Diazok és gyönyörű szép John Travolták lenni?
Vagy Cusackok, mert azt mondtad, jó képű.
Igen, a Cusackát... Jó, ebből nem tudok már jól kijönni, úgyhogy nem is megyek bele.
Mi lenne, ha
összehasonlítottalak téged, tehát a Géci Dávid egy fazon kinézetre, és az beszélek. És a John Cusack ugyanezt a fazont.
Jó, igen, egyébként megmondom őszintén, hogy amikor a projektorra kivetítettük a falra, és a barátnőm röhögve elkezdte fotózni a falat, azért éreztem a célzást. Tehát, hogy az a bábú az egy kicsit lehet, hogy tényleg hasonlított, amikor ilyen kócos hajjal felébredek reggel, tehát hogy magamra ismertem. Hányasra értékeled ezt a filmet, Oxi?
Az értékelésben mindenképpen szerepet játszik az, hogy én belebújnék-e John Malkovich fejébe. Annyiban természetesen belebújnék, hogy ideiglenesen mindenképpen érdekel, hogy milyen lehet egy ilyen tényleg csodálatos alkotó művésznek a szemén keresztül nézni a világot, ezért nekem nagyon erős 9-es. Nagyon tetszett a film.
Nagyon unalmas, hogy mindig ilyen 9-eseket adunk. Ez azt jelenti, hogy ilyen sznobok vagyunk, ilyen filmsznobok. És
filmsznobok, filmbuzik, simán.
Miért nem vagyunk hajlandók egy ilyen Van Damme filmről beszélni, mondjuk egy ilyen Kiborgról, vagy egy ilyen Giant Octopus vs. White Sharkról, vagy akár csak most szóba jött, amiben tényleg John Malkovich is játszott egy kis szerepet a Bird Boxból, ami most megy a Netflixen, és nem tudom, nekem az a válaszom erre, egyrészt én is 9-est adok, tehát ugyanazt gondolom, másrésztről meg azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen kezdünk ilyen fanyalgó kritikusok lenni, hogy nem vagyunk hajlandók a gyengébb filmekbe belenyúlni, pedig lehet, hogy a hallgatók szívesen hallanának egy ilyen fostos kritikát is, tehát ahol így kicsit megnyúzzuk a dolgot. Állandóan ilyen nagyon jó filmeket elemzünk, mert ugye azt beszéltük, hogy ez a 9-es, ez a nagyon jó film kategóriája, a 10 meg a mestermű, jól mondom?
Figyusz, ha gondolod, akkor visszavehetem 8-asra olyan szempontból, mert most ugye a kritika kritikájának hatására azt akkor átgondoltam, lepergett az életem. Előttem is átgondoltam az egészet, hogy jó, legyen egy 8-as, ugyanis a vége szerintem nem egyértelmű, illetve nem, tehát a közepén túljutva, a vízválasztó gerincen túljutva egy picit úgy szétszaladt a ménes. Pedig a Spike Jonze az Spike Jonze, tehát ez egy nagyon tehetséges ember, de mégsem, vagy a Kaufmant említve, hát a Kis Nagyvilág, az egy baromi hosszú film, Philip Seymour Hoffman egy zseniális rendező benne, de akkor is egy nagyon hosszú film, és mindvégig tartja a rezgés számot, az amplitúdót. Itt meg nem történt ez, meg akkor 8, jó? Ha szabad így, tehát kiradírozom a 9-et, és 8 a vége.
Mi marad a 9, és akkor egy 8 és feles átlagban lesz.
Fellini, oké.
Fellini, egy Fellinit adjunk neki.
El az a Fellinire ítéljük. Elérhetőségeink. Facebookon 2020 filmodüsszea néven találtok meg, de ugyanígy megtalálhatók vagyunk az Instagramon, illetve a Könyvkultúra magazin oldalon közölni fogjuk azoknak a közösségi oldalaknak a linkjeit, ahol megtalálhattok minket, bár ha ezt most hallgatjátok, akkor már tudjátok, hogy a YouTube-on hol vagyunk, de ugyanígy a Spotify-on, illetve az Apple oldalon is megtalálhatók vagyunk, az Apple Podcast oldalon.